Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Valós lehetőségként beszélhetünk róla, hogy 2026 végére Montenegró felkészül az Európai Unióba való belépésre, 2028-ban pedig az EU első újonnan felvett tagja lehet, mondta Milojko Spajic, az Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón Budapesten a Kármelita Kolostorban. Az első hivatalos magyarországi munkalátogatása alkalmából szervezett találkozó után hangsúlyozta, az elmúlt időszakban Montenegró érte el a legjobb eredményt az európai integrációs folyamatban. Magyarország megkerülhetetlen partnerünk volt ebben, tette hozzá megjegyezve, a kezdetektől érzik Magyarország támogatását. A politikus köszönetet mondott Orbán Viktornak, amiért ismét megerősítette, hogy Magyarország az év végéig 4 tárgyalási fejezet lezárásában is segíteni fogja Montenegrót. Hangsúlyozta, szomszédos országként és közeli barátként tekintenek Magyarországra, annak ellenére, hogy a két országnak nincs közös határa. Magyarország támogatja Törökország Európai Uniós integrációját, jelentette ki Tuzson Bence igazságügyi miniszter, azt követően, hogy együttműködési megállapodást írt alá Yılmaz Tunç török igazságügyi miniszterrel Budapesten. A két tárcavezető egyetértett abban, hogy amennyiben nem válik Törökország az Európai Unió tagjává, azzal nem Törökország, hanem az EU veszít, derült ki az egyezmény aláírását követő sajtótájékoztatón. Tuzson Bence együttérző fejezte ki a török népnek a szerdai 5 halálos áldozatot követelő ankarai terrortámadás miatt, hozzátéve, hogy Magyarország elítéli a terrorizmus minden formáját. Közölte, Magyarország és Törökország egymás stratégiai partnerei, és ezen partnerséget erősíti a most aláírt megállapodás is, aminek legfőbb pontja az egymás közötti jogi, illetve jogi informatikai tapasztalatcsere bővítése. Reális esély van az 1000 eurós minimálbér és az 1 millió forintos bruttó átlagkereset elérésére 2028-ra, ha a magyar gazdaság tervezett magasabb növekedési üteme megvalósul és az infláció kiszámíthatóan alacsony szinten tartható, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az M1 aktuális csatornán. Szomba Sándor jelezte, hogy a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórum a tárgyalásokat folytat a jövő évi, illetve a következő 3 évi bérek alakulásáról. A kormány célja, hogy a minimálbér 2027. január 1-ére elérje az abban az évben várható rendszeres bruttó átlagkereset 50%-át, ami a mostani számítások szerint 370-375 ezer forint körüli összeg, ismertette az államtitkár. Alapvető szuverenitási kérdésnek nevezte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, hogy magyar válaszokat adjunk a jelenkor válságaira a magyar érdekeket szem előtt tartva. Menczer Tamás a Facebook oldalára feltöltött bejegyzésében azt írta, ehhez jogunk van. A politikus a közösségi oldalán úgy fogalmazott, lehetetlen, hogy a mi országunkat, a mi sorsunkat, sőt a gyerekeink és unokáink életét alapvetően befolyásoló kérdéseket mások döntsék el helyett. A legalapvetőbb sorsfordító kérdésekben mások az akaratukat ránk kényszerítsék és megmondják, hogy nekünk hogyan kell élnünk, illetve hogy a szuverenitásunkról mondjunk le, mert ezt javasolják vagy akár követelik tőlünk. A kommunikációs igazgató az ukrajnai háborúra emlékeztetve arról is írt, hogy a helyzet napról napra rosszabb, és soha nem voltunk olyan közel egy harmadik világháborúhoz, egy atomháborúhoz, mint napjainkban. Vélekedése szerint Magyarországot óriási erők akarják belenyomni a háborúba, de ahogy fogalmazott, mi kitartunk a magyar válasz mellett. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 25 millió eurós hitelcsomagot nyújt az ukrajnai Harkivnak a háborús károk enyhítésére, a közép- és kelet-európai gazdaságok átalakulásának támogatására 1991-ben alapított londoni pénzintézet, Ukrajna legnagyobb intézményi befektetője, szerda esti tájékoztatásában közölte, hogy a hitelcsomag, amelyből 10 millió eurót társfinanszírozóként az amerikai kormány adományoz, és amelyre újra a spanyol kormány részgaranciát vállal, az ukrajnai város közszolgáltatási vállalatai, köztük a tömegközlekedési és tápfűtési cégek kritikus likviditási igényeinek fedezésére szolgál. Az EBRD hangsúlyozta, hogy az orosz tüzérségi és rakétatámadások jelentős károkat okoztak az 1,2 millió lakosú Harkiv, a második legnagyobb ukrán város infrastruktúrájában időleges áramszolgáltatási, távhő és vízellátási fennakadásokat okozva. Rövid időn belül ez a második jelentős EBRD finanszírozási program Ukrajna számára. Végül az időjárásról. Holnap főként keleten indulhat párásan ködösen a nap, amely délelőtt mindenhol feloszlik, napközben nyugaton lesz felhősebb, keleten naposabb az idő. A déli délkeleti szél az északnyugati tájakon élénk, néhol erős lesz, délután 15-20 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
Reklám.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Rossz a lift megint. Negyedik emelet.
Ó, igen, ez a kardiózás után.
Ez apu, fújja fel a matracot, de utálja.
A buszvezető mindig pont az orra előtt csukja be az ajtót.
Érdekes, mindenki másra gondol. És ön?
A hangok által életre keltett képzelet. Ez a rádió ereje. Hirdessen rádióban, miért rádió.hu.
Reklámot hallottak.
Szentek, szent életű emberek.
Kláret Szent Antal Mária, püspök, rendalapító. Katalóniában, Sallentben született 1807. december 23-án. 1870. október 24-én halt meg, 63 éves korában. A 19. századi spanyol egyház egyik legkiemelkedőbb alakja. Kiskorától fogva kérte Istent, hogy pap lehessen. 17 éves korában édesapja Barcelonába küldte, hogy kitanulja a takácsmesterséget. Hazatérve rábízták egy nagy szövőüzem technikai irányítását, de abba hagyta mesterségét, mert egyedül Istennek akart szolgálni. 1835-ben pappá szentelték. Jezsuita szeretett volna lenni, de gyenge egészsége miatt ez nem volt lehetséges. Katalóniában lett népmisszionárius. Mindig gyalog járt, pénzt vagy ajándékot sohasem fogadott el, kivéve az ennivalót. Veszedelmes politikai időkben is naponta 8 órát prédikált, majd gyóntatott, így áldásos munkája nyomán sokan megtértek. Isten rendkívüli jelekkel is igazolta, ami nagy csodálkozást keltett az emberek körében. Életszentsége nem akadályozta meg abban, hogy a legtermékenyebb spanyol lelki író legyen. Korának legolvasottabb szerzője volt. Megalapított egy vallásos könyvek kiadásával foglalkozó társulatot, amely sok jó és vallásos könyvet juttatott el az egyszerű emberekhez. Ma is erre volna nagyon nagy szükség. Sok jó könyvet eljuttatni minden emberhez. 1848-ban a távoli missziókba ment. Itt született meg a gondolat, hogy egy missziós rendet alapítson, amit hazatérése után 5 paptársával együtt meg is tett. 1849-ben megalapította a Szeplőtelen Szűz Szíve Fiai nevű missziós társulatot. Mint derültékből a villámcsapás úgy érte, hogy a Kuba szigetén lévő Santiago érsekévé nevezték ki. Kis idő múlva püspökké szentelték, és Kuba missziós püspöke lett. Sokat tett a papság és a hívek erkölcseinek a feljavításáért. Támadták és rágalmazták, mert jaj annak az egyházi elöljárónak, aki az erkölcstelleneket akarja megtéríteni. 1857-ben visszahívták Spanyolországba, és a királyné gyóntatója lett. Itt aztán rávette a királynét is, hogy bocsássa el bűntársát, állítsa helyre szentségi házasságát. Sikerült megváltoztatnia az udvar erkölcseit. Elérte, hogy jól képzett, erényes papokat szenteljenek fel. Mindig kísérte a királyi párt, hogy jól képzett, erényes papokat szenteljenek, és sok népmissziót vezetett. De a rágalom hadjárat most sem szűnt meg ellene. Még a gyufás katujákon is őrgúnyolták az emberek. Időközben rendjének tagjai is egyre szaporodtak. Gyerekek nevelésével, rászorulók gondozásával foglalkoztak. Számos aszketikus művet írt, főműve az Egyenes út. Ez abban az időben körülbelül 2 millió példányban jelent meg. Gondoljuk meg, hogy ez az 1800-as években történt. Az Egyenes út című könyve azt mutatta be, hogy bármilyen életállapotban is, ha úgy akarjuk, hivatásunk elvezethet az életszentségre. 1868-ban kitört a spanyol forradalom, s a királyi családdal Franciaországba menekült. Itt visszavonult egy ciszterci kolostorba. Fájdalmas betegségben halt meg. 1870. október 24-én. 12. Pius pápa 1950-ben avatta szenté. Írásaiból egy nagyon szép részt hallgassunk meg. A legszükségesebb erény a szeretet. Igen, ezt mondom, és ezerszer is ismétlem. Ez az erény, amelyre az apostol legjobban rászorul, a szeretet. Szeretnie kell Istent, Krisztust, az Istenanyát és minden embert. Ha nincs meg benne ez a szeretet, akkor a legnagyobb képességek sem használnak semmit. De ha nagy szeretet él benne, akkor közönséges képességekkel is elér mindent. Aki az igét hirdeti, annál a szeretet hatása olyan, mint a tűzé a fegyverben. Ha valaki kézzel akarna elhajítani egy puskagolyót, nem sokra menne. Ha ugyanezt a golyót puskaporba ágyazva, tűzzel lőjük ki, akkor nagyon messzire eljut. Így van ez Isten igéjével is. Ha csak természetes beállítottsággal mondjuk el, alig fog valamit elérni. De ha egy szeretett tüzében égő apostol mondja, Isten és emberek iránti szeretetből, akkor ostorként hat az erkölcstelenségre, megszünteti a bűnöket, megtéríti a bűnösöket, és csodákat tesz. Mit használ az apostolnak, ha minden tanulmányát elvégezte, sőt, teológiai és jogi doktor lett, hogyha nincs meg benne a szeretet tüze, a szeretet nagy bizonyítékai, munka és szenvedés. Istenünk, te Klárec Szent Antal püspököt a hithirdetés munkájában csodálatos szeretettel és türelemmel áldottad meg. Közben járására add, hogy mindig a te ügyedben fáradozzunk, és buzgón törekedjünk testvéreinket megnyerni Krisztusnak, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük Magsó Péter atya elmélkedését az engesztelés lelkületéről, a szerkesztő Grunda János.
Valamely pap testvéremtől hallottam, hogy seregi érsek atya, nyugodjon békében, azt mondta egyszer nekik a papságnak, hogy viseljetek, ha lehet, reverendát, de legalábbis papi civilt, mert nem tudjátok, hogyha ebben látnak titeket az emberek, és ha csak egy pillantást is vetnek rátok, nem lesz majd az a pillantás elég ahhoz, hogy ott az utolsó órájukban bocsánatot kérjenek Istentől, miután eszükbe jut ez a kép. Valóban nem tudhatjuk, hogy kiben mit indít el egy reverendás pap, vagy egy szerzetesi ruhába öltözött szerzetes látványa. Minden esetre ez egy nagyon jó evangelizációs eszköz idézőjelben. Ez egy szent ruha, ami a revereor latin igéből származik, a tisztelet igéből. Tiszteletre méltó ruha. És még itt a bevásárlóközpontban volt egy utolsó élményem. Mondhatnám azt is, hogy egy utolsó reménysugár felcsillant, kifele jövet, nagy kinyitott paravánokon húsvéti gyermekrajzok kiállítását láthattam meg. Na, mondtam magamban, itt aztán majd biztos lesz valami kis isteni jelkép is, és végignéztem egyenként az összes gyerekrajzot, nem sajnáltam rá az időt, és a következő megdöbbenésem ebből fakadt, ugyanis egyetlen egy vallásos jelkép nem volt a húsvéti gyermekrajzokon, de még bárány sem, mert azt még lehetne Krisztushoz kötni, de már a bárány is kiment a divatból. Csak nyuszi és tojás, meg hasonló variációk. Még egyszer mondom, nem megbotránkoztatni szeretném a kedves hallgatókat, hanem mint tényként közlöm ezeket a megfigyeléseimet, és amiket nekem valószínűleg ott megmutatott az Úr, külön egy kicsit kihangsúlyozva, kiemelve, azért, hogy még buzgóbban imádkozzak és engeszteljek ezekért az emberekért, beleértve ezt a futó hölgyet, akivel a Szent Anna réten, a Normafánál találkoztunk. És ugye elgondolkodtam ott a bevásárlóközpontban, a hipermarketben, hogy ez a teljesen szekularizált környezet, ez mennyire otthont ad már az embereknek, és mennyire otthonosan mozognak benne, és mennyire nem kapják fel a fejüket a rossz jelképek láttán, hogy mit szólnának ahhoz, ha húsvétra egy keresztet oda a bejárathoz vagy a kijárathoz felállítanánk. Utóvégre keresztény országban élünk, hogy emellett csak úgy elmennének, otthonosan mozognának, vagy megbotránkoznának. Vagy valaki lehajolna, meghajolna, letérdelne. Minden esetre érzelmeket, érzéseket váltanak ki az emberekből. Vagy hogyha esetleg egy kis kápolnában ott időnként misét mondanának. Hogy ehhez hogy viszonyulnának az emberek. Valamikor talán hallottam, hogy Lengyelországban volt olyan kísérlet, hogy ilyen hipermarketekben misét mondjanak. Pió atya szavai jutottak eszembe, azt mondta, szomorú napokat élünk, a hit halott, az istentelenség diadalát üli. A legbiztosabb eszköz arra, hogy távol tartsuk magunktól ezt a végzetes kort, ha az eukarisztikus eledellel erősítjük meg magunkat. Ez nem lesz könnyű annak, aki hónapokon át nem lakott jól az isteni bárány szeplőtelen testével. És ezt Pió atya az ő idejében mondta, amikor még a vallásosság sokkal inkább jelen volt az átlagember életében. Eszembe jutott itt a hipermarketet járva, vagy akár az egész budapesti tartózkodásomat illetően, a Irgalmasság 9-ének az utolsó napján való elmélkedés, a 9. napról való elmélkedés, idézem. Ma az elhidegült lelkeket vezest hozzám, s merítsd be őket irgalmam mélyébe. Ezek a lelkek sebzik meg legfájdalmasabban szívemet. Az olajfák hegyén az ilyen elhidegült lelkektől undorodott leginkább a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam, Atyám, ha lehet, vedd el tőlem a kelyhet, ha ez a te akaratod. E lelkek utolsó esélye irgalmamhoz való menekülésük lehet. Az egész napomat összegezve, abban világosított meg az Úr, hogy ez így egy szép rendben volt ez a nap. Tehát elkezdtük a Szent Anna réten, az engesztelő kápolnában a szentmisével a napot, aztán jött a futó hölgy, aki csodálkozott, hogy farsang van, és jelmezbál, és reverendában lát valakit. Aztán a hipermarket, a démoni jelképek, a szekularizált környezet, a lesütött tekintetű emberek, a vallástalan húsvéti gyermekrajzok. Ezek mind-mind-mind arra nyitották meg a szememet, hogy engesztelni kell azokért az emberekért, akik eltávolodtak az Úrtól, eltávolodtak az egyháztól, akik még nem ismerték meg Isten irgalmas, megbocsájtó, átölelő szeretetét. És elmondtam ezt mind a 4 falumban, ezt az esetet, ami Budapesten történt velem, és arra kértem mind a 4 falu lakóit, hogy imádkozzunk ezért a futó hölgyért, ezekért az emberekért, és tudom, hogy imádkoznak is értük, és most még a rádióban is elmondom, sok ezren hallgatják, és ez a hölgy, aki ott mellettünk elfutott, és ezt a mondatot kimondta, még nem tudta, hogy esetleg ez menti meg majd az ő életét, mert ezután ennyien fognak imádkozni érte. És azt se érti, hogy tapasztalja meg majd hirtelen, vagy fokozatosan Isten irgalmas szeretetét, és hogy tér meg, és hogy jut majd el a mennyországba. És amikor majd reményeink szerint mind ott leszünk, akkor fogunk csodálkozni azon, hogy a mi imáink és engesztelésünk hatására tért meg ez a hölgy, és jutott el az örök üdvösségre. Isten útjai kifürkészhetetlenek, és az ő gondolatai és az ember gondolatai, mint ég és a föld. Nem tudjuk, teljesen nem tudjuk átlátni, de néha enged egy kicsit bele lesni az ő terveibe, enged időnként megértetni valamit, és ezt értettem én meg, hogy nem ítélkezni kell, nem megbotránkozni azon, amit ez a hölgy mondott, vagy az emberek, akik nem tudnak mit kezdeni már a pappal, vagy nem megbotránkozni kell a politikusokon, akik miatt harag gyúl a szívünkbe, vagy bárkivel szemben, akik ellenségesek velünk, vagy ellenszenvesek, hanem imádkozni kell értük. Imádkozni, engesztelni, áldozatokat fölajánlani értük. Mert az Úristen azért mutatja meg az ő hibáikat nekünk, azért hozza közel hozzánk ezeket a lelkeket, mert a mi imádságaink, a mi sóhajaink segítik meg őket, hogy Istenhez közelebb jussanak. Lizőj kis Szent Teréz mondta valahogy így, hogy soha nem gondoltam volna azt, hogy embertársaim üdvössége az én egyetlen sóhajomtól függhet. Amikor teljes szívvel kérem a jó Istent, hogy bocsásson meg nekik hideg szívűségük miatt, és vezess őket vissza a nyájba. És ugye nem véletlen, hogy az engesztelő kápolnában mondtuk a misét, erre az engesztelésre hívta fel a figyelmemet, és rajtam keresztül most a kedves hallgatóknak is a figyelmét, arra a Jóisten, hogy imádkozzunk a bűnös lelkekért, a bűnösök megtéréséért, mert ez az ima, amit az Isten mindig meghallgat. Krisztus lelkületét utánozva, essen meg a mi szívünk is, a szegény bűnösökön, köztük önmagunkon is, és imádkozzunk, engeszteljünk a lelkek megtéréséért, a szenvedőkért, a bűnösökért. Legirgalmasabb Jézus, ki magad vagy a tiszta irgalom, legirgalmasabb szíved hajlékába vezettem a kihűlt lelkeket, ó, bárcsak felmelegednének tiszta szeretetet tüzétől e megkövült lelkek, kik hasonlók a holt lelkekhez, s méltán undort keltenek benned. Ó, jóságos Jézus! Irgalmad végtele hatalma vonza őket forró szeretetedhez, adj nekik szent szeretetet, hiszen te mindent megtehetsz. A tűz és a jég együtt meg nem lehet, mert vagy a tűz huny ki, vagy a jég enged. Ó, Uram, irgalmad még nagyobb nyomorúságot is megold. Örök Atya, tekints irgalmasan az elhidegült lelkekre, akik be vannak zárva Jézus legdrágább szívébe. Irgalom Atya, könyörögve kérlek fiat keserves kínszenvedéseire és három órás haláltusájára a kereszten, engedd, hogy ők is dicsérjék irgalmad mélységét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Elhangzott műsorunkban megismételtük Magsó Péter atya egy korábbi elmélkedését az engesztelés lelkületéről. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel folytatja a bűnökről szóló beszélgetést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió kedves hallgatóit a miskolci stúdióból. Folytatnánk a múlt héten elkezdett témánkat, ami elég érdekes volt, hiszen, ugye, amint mondtam a múlt alkalommal is, mindannyiunkat érint, és mindannyian sokszor nyakig benne vagyunk, ugye a bűn témájában. Ha nem is a bűnökben vagyunk benne nyakig, de nagyon sok kérdésben benne lehetünk, hiszen sokan kérdezgethetnek bennünket, akikről esetleg tudják, hogy templomba járó hívő emberek vagyunk, hogy mit tanít az egyház a bűnről, mit nevezünk egyáltalán bűnnek, mi mondható a mai világban súlyos bűnnek, halálos bűnnek, vagy bocsánatosnak, vagy miért van egyáltalán bűn, vagy hogyan kell ezeket kezelni, milyen válaszokat kell ezekre adni. Mindannyian találkoztunk ezzel, lehet, hogy a szülők a gyerekek által megkérdezték, hogy anya, ezt tanultuk az iskolába, vagy apa, ezt tanultuk, ez mit jelent. És akkor hát néha zavarban van akár a szülő vagy a nagyszülő is, mert nem tudja pontosan elmagyarázni, hogy egy-egy bűn, vagy amit hallott, vagy amit látott, az pontosan mit is jelent. Éppen ezért kezdtünk el a múlt héten beszélgetni a bűnről. Most pedig a mai műsorban, hogy le tudjuk zárni a bűnnel kapcsolatos témát, ugye beszélnénk mindenek előtt a katekizmus tanítása szerint, ugye a bűnről még annyiban, hogy hogyan is gyöngíti az ember életét meg a bűn, milyen következményei lehetnek az életünkben a bűnöknek, illetve azt, hogy hogyan tudunk ezektől megszabadulni, és milyen módja van annak, hogy az ember a bűnöktől megtisztuljon, és azokat megpróbálja elkerülni. Ugye az első, egy-két szentírási helynek a magyarázata. Ugye nagyon fontos, hogy a halálos bűnöknél, ugye a beleegyezésen kívül mondtuk, hogy ugye kell a teljes ismeret. Amikor a szentírásból olvasunk a súlyos bűnökről, amikor felmerül az a kérdés, hogy vajon minden bűnt megbocsátja az Isten, akkor a Máté evangéliumának a 12. fejezetében van a következő idézet, amit ide kell hoznunk, most idézem a Máté evangéliumából, minden bűn és káromlás megbocsátatik az embereknek, de a Szentlélek elleni káromlás nem nyer bocsánatot soha, bűne örökre megmarad. Ez a Máté evangéliumának a 12. fejezetében van. Szerintetek van-e olyan bűn, amit az Isten nem tud megbocsátani?
Mindent meg tud, nem?
Azt mondjuk, hogy igen. De az előbbi mondatra visszatérve, akkor mégiscsak kell, hogy legyen valami. Mi lehet az szerintetek, amit az Isten azt mondjuk, hogy nem tud megbocsátani?
Amit nem bánunk meg.
Majdnem jó lett a válasz, hiszen ugye, hogyha tisztába akarjuk tenni a kérdést, akkor nagyon egyszerűen úgy mondhatjuk el röviden, hogy mit jelent a szentlélek elleni bűn, hogy van egy ilyen szép bonyolult magyar szavunk, ez a megátalkodottság. Ugye az egyház tanítása szerint az alól a bűn alól nem lehet bocsánatot nyerni, amiben az ember megátalkodottá válik, vagyis tudatosan visszautasítja az Isten irgalmas szeretetét. Tudatosan visszautasítja a Szentléleknek ezt a működését, amely a bűnbánatot és a bűnbocsánatot eredményezi. Tehát kell a tudatosság ahhoz, hogy valaki visszautasítsa. Tehát amikor valaki elkönyveli, hogy nekem az Isten sem tud megbocsátani, például. Vagy amikor valaki azt mondja, hogy őt nem érdekli az, hogy amit csinál az bűn, ő ennek teljes tudatában ezt élete végéig így fogja csinálni. Tehát amikor egyáltalán nem vesz tudomást arról, hogy az adott helyzet, az adott dolog az bűn, és ő tudatosan ennek ellenére így szervezi meg az életét, és nem is akarja kérni a bűnbocsánatot, nem is akar Isten irgalmában részesülni, mert egyszerűen nincs hozzá kedve, tehát lemond erről teljes mértékben, visszautasítja a Szentléleknek ezt a fajta működését. És azt mondja, hogy bezárom az ajtót, nem kérek. Tehát ugye mondhatjuk így is, hogy a Szentírás írja, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, én meg köszönöm szépen, nem nyitok ajtót. Tehát nem az Isten távolodik el tőlünk, nem az Isten zárja be a bűnbocsánat lehetőségét, hanem én magam zárom be, és még odatolom elé a kredencet is, hogy nehogy véletlenül még átjöjjön az ajtón, ugye akkor megfogja a szekrény. Tehát egy nagyon fontos dolog. Milyen lehet, ugye a katolikus egyház katekizmusa mond egy-két példát, például ilyen a vakmerőség, a kétségbeesés, a tusakodás a megismert igazságok ellen, és a kegyelem irigylése a fele baráttól. Megátalkodás a bűnben, ugye, vagy szoros értelemben a Szentléleknek a káromlása. Tehát ezeket sorolja föl példaként. De ettől sokkal több lehet, mondjuk például egy bűnös kapcsolat az emberek életében. Nagyon sok ilyen élethelyzet van, évek óta úgy élnek egymás mellett egy nő és egy férfi, hogy nem hajlandóak templomi házasságot kötni, annak ellenére, hogy tudják, hogy ugye az élettársi kapcsolat az egyház tanítása szerint nem elfogadott. Ennek ellenére sem hajlandóak ugye szentségi házasságot kötni, mert azt mondják, hogy őket ez nem érdekli, és kész. Tehát ez gyakorlatilag el van döntve előre, hogy ők nem is fognak ugye ebben a szentségben részesülni, megtagadják gyakorlatilag ezt a szentséget, és nyilván ezzel bűnt is követnek el. Ezért nem járulhatnak Szent Jónáshoz, szentáldozáshoz, akik ilyen kapcsolatban élnek. Ez nagyon-nagyon fontos, mert ugye a mai világban ezek elsikkadtak egy kicsit, és hát mindenki azt csinál, amit akar, mondjuk így ez a szlogen, úgy beleitta magát ugye a köznyelvbe, a közéletbe, hogy csináljon mindenki, amit akar, az jól van az úgy. Ugye tehát sajnos sokan így élnek, hogy csináljon mindenki azt, amit akar, na de nagyon fontos az, hogy a megátalkodottság az nagyon-nagyon sok bűnnek a forrása lehet az ember életében. Tehát nagyon fontos ezt tudnunk, hogy a Szentlélek elleni bűn, amit az Isten sem tud megbocsátani a Szentírás szava szerint, az, amikor az ember valamiben megátalkodik, annak ellenére, hogy tudja, hogy az bűn, és tudatosan visszautasítja az Isten irgalmas szeretetét. Most így az ember rádöbben arra, hogy hoppá, azért mégiscsak ugye tényleg tudjuk értelmezni ezt a szentírási részt. Azért szerintem a vallásos embereknél nagyon ritka a Szentlélek elleni bűn, tehát nyilván ez nem egy gyakori bűn, mert akik rendszeresen járulnak szentgyónáshoz, szentáldozáshoz, azok nem lehetnek igazából Szentlélek elleni bűnben. Nyilván kisebb bűnöket követel az ember, vagy nagyobbakat, de ugye nyilván ez azokat veszélyezteti, akik teljesen távol vannak a hittől, mert gyakorlatilag megátalkodnak abban a nézőpontban, vagy felfogásban, hogy nincs Isten, nem kell neki Isten, boldog ő az Isten nélkül, nincs is bűn, stb. Tehát ebben ugye megátalkodik valaki, és hát gyakorlatilag ugye ennek a következménye az, hogy valaki ugye ilyen súlyos bűnben megátalkodik, és benne marad gyakorlatilag.
ahogy szívemet nyomják. Bár szégyellem nagyon, mégis jól tudom, hogy egyedül te nálad találok bocsánatot. Bűneimmel jövök most hozzád. Érzem, ahogy szívemet nyomják. Bár szégyellem nagyon, mégis jól tudom, hogy egyedül te nálad találok bocsánatot. Nincsen kötelék, nincsen békjó, nincsen bűntudat. Nincsen teher, nincsen oly bűn, ami kárhoztat. Mert Jézus Krisztus felvállalta minden gondomat. Így lehet, hogy a szívem már teljesen szabad. Nincsen kötelék, nincsen békjó, nincsen bűntudat. Nincsen teher, nincsen oly bűn, ami kárhoztat. Mert Jézus Krisztus felvállalta minden gondomat. Így lehet, hogy a szívem már teljesen szabad. Tiszta szívvel jövök most hozzád. Szabad vagyok, s nem szégyellem már. Hogy dicsérjelek, Uram, és kiáltsam boldogan, tiéd minden dicsőség és hódolat. Nincsen kötelék, nincsen békjó, nincsen bűntudat. Nincsen teher, és nincsen oly bűn, ami kárhoztat. Mert Jézus Krisztus felvállalta minden gondomat. Így lehet, hogy a szívem már teljesen szabad. Nincsen kötelék, nincsen békjó, nincsen bűntudat. Nincsen teher, és nincsen oly bűn, ami kárhoztat. Mert Jézus Krisztus felvállalta minden gondomat. S így lehet, hogy a szívem már teljesen szabad.
Aztán van ilyen, amit talán mindenki megtanult, ugye a gyermekkori hittanóráin, ugye a 7 főbűn. Na hát ez egy nagyon érdekes, ugye a 7 főbűn Nagyszent Gergely pápa és Szent Johannes Cassianus óta él az egyház történetében, ez csak egy ilyen kis történelmi kitekintés, két ilyen bonyolult név. Ugye a főbűnöknek ugye azokat a bűnöket nevezzük, amelyből nagyon sok minden más is fakad. Tehát gyakorlatilag ilyen kisebb bűnök gyökerei. Ezt annak idején úgy tanították meg, ugye nagyon egyszerű egy ilyen mozaik szóval nekünk gyerekkorunkban, hogy a 7 főbűn lerövidítve, hogy a kefebújító hare, ez egy ilyen kis mozaik szó, hogy a kefebújító hare, hogyha ezt megtanuljuk, akkor már rögtön tudjuk a 7 főbűnt, ugye kevésség, fösvénység, bujaság, harag, torkosság és a jóra való restség, vagy lustaság, ugye mondanánk így egy kicsit modernebb kifejezése, mert nem mindenki érti már azt, hogy restség, ez mit jelent. Na, mi az, ami ebből úgy rögtön világos, mi az, ami számotokra úgy ebből akár tapasztalat, vagy van ehhez úgy hozzáfűzni valótok. Tehát nézzük, mondjuk van 3 ilyen, hogy kevésség, fösvénység és irigység.
Nekem, ami leginkább szembetűnő így az emberiségben, az emberek között, az az irigység. A 3 közül.
És te miben látod az embereket irigynek?
A másik tulajdonságaira, sikereire. Tehát ugye sokan gondolnák, mert erről már beszélgettünk így másokkal is, hogy esetleg az anyagi biztonságra, vagy bármi, de nem. Tehát a szeretetre, a másikat, hogyha jobban szeretik, akkor azonnal jön az irigység, és akkor aztán mindenféle keretek, vagyis keretek nélkül mindenféle méreteket ölt, meg legkülönféle módon tud jelentkezni.
Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert ha azt mondom, hogy irigység, akkor legtöbb ember arra gondol, hogy arra irigy valaki, hogy a másiknak milyen autója van, milyen háza van.
Ez jó, mi kiindulhatok magamból is. Tehát ugye elvált szülők gyerekeként nem volt könnyű az életem ilyen téren, és azért nekem ezt magamban fel kellett ismernem elég hamar, hogy változni és lépni tudjak, tehát hogy Isten kegyelmét be tudjam engedni. Igen, és ezt látom a mai fiatalokban is, hogy a gyerekek leginkább erre irigyek a másikra, és igen, ez ilyen fájdalmas irigység. Szerintem Isten ezt nagyon hamar és gyorsan szeretné gyógyítani, tehát hogyha megnyitjuk a szívünket, és ez könnyen megtehető szerintem, akkor ő ezt azonnal el is veszi. Tehát, hogy én nem, lehet, hogy rosszul gondolom, nem hiszek abban, hogy éveket kellene várni arra, hogy ettől megtisztuljunk. Tehát ez egy olyan dolog, hogy ő adni akarja az ő szeretetét, és hogyha megnyílunk, akkor ő ezeket a sebeket, amik ezt az irigységet okozzák, ezeket a fajta irigységet, azt ő begyógyítja rögtön.
Ez egy nagyon jó gondolat, tehát gyakorlatilag szerintem ez a jó, amikor az ember ugye mond valamit, és tud rá mondani egy gyógymódot is, mert hát sokan mondják, hogy jó, szép dolgokról beszéltek, de hogyan. Ugye, tehát ez egy biztatás, hiszen ez szinte egy új szempont az irigység tekintetében, hogy ugye a szeretet irigység, hogy tényleg nagyon sok ember arra vágyik, hogy szeressék, elfogadják. Egy nagyon-nagyon beteg világot élünk ilyen szempontból, mert ez az irigység, ez gyakorlatilag annyira behálóz, hogy utána az ember bármire képes. Tehát, hogy ezt látjuk a világban, hogy még képes bűnt is elkövetni azért, hogy szeressék. És ugye nagyon sok ember azért követ el bűnt, vagy azért kerül bele egy nagyon kellemetlen helyzetbe, vagy nagyon rossz helyzetbe, hogy szeressék, hogy felfigyeljenek rá, hogy foglalkozzanak vele, mert egyszerűen teljesen elszakadt az emberek többsége az Istentől is, és azt érzi, hogy meg van fosztva a szeretettől. Nagyon érdekes, és nagyon-nagyon lassan találnak vissza a helyes útra, tehát azért azt is látni kell, hogy azért ezt a szeretetpótlást nagyon más helyen keresik ma az emberek.
Hát keresik a többi főbűnben, torkosság, meg ilyesmi.
Igen, igen, hát ezért is, hogy a főbűn, vagy ezekből egyikből ágazik a másik jobbra-balra.
Hát én összekapcsolnám, jó, egy kicsit őket. Én azt látom, ahhoz kapcsolódva, amit Kriszta mond, hogy valóban az emberek a szeretetet keresik. Tehát a kevésségben is, ugye, amikor önmagát helyezi valaki elé, vagy valaki fölé, az irigységben is, ugye, amikor először az anyagiakban, de nyilván emögött nem az anyagiak húzódnak, hanem a szeretet hiány, vagy a szeretetre való éjség. És mi volt a harmadik, amit ide soroltunk most? A
fösvénység.
A fösvénység.
Ugye én a fösvénységet is nem az anyagiakban látnám igazából, hanem azt, hogy ő nem képes, vagy nem akar szeretetet adni, mert ezt is inkább magának tartaná meg. Igen, tehát ha a Jóisten felé megnyílik az ember, akkor szerintem ezt a három bűnt, ezt nagyon könnyen lehetne orvosolni.
De ez is nagyon érdekes, mert ugye, amit Kriszta mondott, abban az a dimenzió világosodott meg, hogy az emberek gyakorlatilag törtetnek azért, hogy valahogy szeretethez jussanak, és ezért bármire képesek, nálad pedig pontosan az ellenkezője, hogy esetleg lehet abban is fösvény valaki, hogy mindent megtartson magának. Tehát van egyfajta nagy-nagy keresés, és van egyfajta nagy-nagy zárkózás, egy bezárkózás, hogy keresném én, de jobb, ha minden az enyém, és jobb, ha elzárkózom. Ez hát egy érdekes dolog.
Egy nagy félelem van szerintem az emberekben. Az, hogy amit esetlegesen meg is szereztek, vagy úgy magukénak gondolnak, az úgy nehogy elvesszem.
És olyan miért van ez, hogy ilyen kettősségben élnek az emberek, hogy nagyon vágynak sok mindenre, de mégis magának akar mindent, nagyon vágyik az emberek figyelmére, társaságára, de mégis ő legyen a középpontban, ez hogy van ez, vagy ez hogy alakulhatott így ki?
Hát mert hiány, tehát a Jóistennel való kapcsolat hiánya az szerintem ezt okozza.
Tehát, hogy a családokat ezért támadja a gonosz szerintem, mert pont onnan indulnak ki a szeretet, és hogy meg lehet nézni, hogy a családok hogy mennek tönkre szépen lassan. És éppen ezért a gyerekek nem tudnak már egészségben, lelki egészségben felnőni, és kialakulnak ezek a hiánypótló bűnök, úgymond, szerintem. Nyilván a család az egyik, ahonnan ugye a szeretet jön, ahol kapjuk, ez egy tank, egy benzinkút, úgymond, egy szeretett benzinkút, a másik meg az Isten, mert ugye, amikor önálló leszek, akkor azért eleve, tehát, hogy abban is növekednem kell. Az Isten szeretetben.
Én is abban látom egyébként a legnagyobb problémát, hogy a kommunikáció hiányzik. Tehát hiányzik a családokon belül, hiányzik Istennel való kommunikációnk is, és ezt nagyon könnyen lehetne fejleszteni, tehát nekem ugye nagyon nagy segítségem Kriszta, ő nagyon sok mindenre például rávilágít azzal kapcsolatban is, amit tapasztalna akár nálam is. Úgyhogy nekem nagyon, nagyon jó volt például a Covid idején, hogy amikor egy kicsit úgy bezárkózott az ember, hogy tudtunk egymásra figyelni, és ő mondott egy-két nagyon jó iránymutatást, amit azóta is gyakorlunk, úgyhogy én ezt akkor is nagyon hálás voltam érte, meg most is. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez sosem késő elkezdeni.
Igen, érdekes így ez a lezárás, a bűnnel kapcsolatos lezárás, hiszen két különböző véleményt és tapasztalatot hallottunk, de akkor összegezhetjük így a végén. Tehát gyakorlatilag a bűn elszakítja az embert Istentől. Minél inkább az ember bűnben él, annál távolabb kerül az Istentől, mondjuk úgy, minél több bűnt követek el, vagy minél inkább bűnben élek, annál távolabb kerülök attól a bizonyos benzinkúttól, és lehet, hogy azt veszem észre, hogy már a kijelző villog, hogy a benzin az fogyóban van, de annyira távol mentem már, és nem közelebb megyek folyamatosan a benzinkúthoz, hanem még mindig távolabb megyek, hogy egyszer csak azt veszem észre, hogy ott vagyok a sivatag közepén egy úton, és nincs már a közelemben még egy település sem, ahonnan segítséget kérhetnék, és akkor mindent megpróbálok, ugye adom a jelzéseket, de már lehet, hogy nem vagyok képes egyedül ebből kijönni. Hát itt van ez, amikor valakinek a segítségére szorulok, aki kívülről lát, mint külső személy, aki már figyelmeztetni, vagy már rávilágítani dolgokra. Tehát ez is nagyon sok bűnt megelőzhet, hogyha nem sértődik meg az ember. Ugye ez egy nagyon-nagyon rossz tulajdonsága a mai embernek, hogy mindenre megsértődik. Tehát ha valaki képes arra, hogy elfogadjon egy jó tanácsot, egy rávilágítást, egy figyelmeztetést, akkor rögtön ez egy segítség lehet, hogy ott lesz majd a benzinkút, csak menjél tovább, meg arra kanyarodjál, meg jobbra kanyarodjál, ez olyan, mint amikor valaki eltéved egy településen, és akkor letekeri az ablakot, és megkérdezi, hogy elnézést, mondja már meg, hogy merre van ez vagy az, és akkor ott van valaki, aki készségesen segít, vagy azt mondja esetleg, hogy nem tudom. Ugye, tehát ez, hogy elfogadni a segítséget, ki tud segíteni abban, hogy a bűnöket elkerüljük? Hát elsősorban az Isten, az egyházon, a szentíráson keresztül, a tanításokon keresztül, vagy a bűnbánat szentségén, a szentgyónáson keresztül. Más így ilyen mélyrehatóan nem tud segíteni. Ahhoz, hogy tudjak változni, először szembe kell néznem azzal, amit elkövettem. Be kell látnom, hogy elmentem a benzinkút mellett, be kell látnom, hogy egyedül már nem érek oda a benzinkúthoz, kell valaki, aki bevontat engem a benzinkútra, mert már kifogyott a benzin. És Isten minden lehetőséget megad, hogy te eljussál oda, ahol fel tudsz töltődni, ahol meg tudsz változni, ahol újra tudsz indulni, ahol teletankkal tudod kezdeni a napodat, a hetedet, és mindazt, aminek neki látsz. Tehát ez a másik fontos konklúzió, hogy ne feledjük el azt, hogy vannak olyan élethelyzetek, amiben új döntéseket kell hoznunk, szembe kell néznünk a rossz döntéseinkkel, és be kell látnunk, hogy egyedül nem biztos, hogy képes vagyok arra, hogy ebből a helyzetből kilépjek. Éppen ezért meg kell tanulnunk elfogadni a segítséget, ami nagyon nehéz, de legalább gyümölcsöző. És pontosan ez a lényeg, hogy megtanuljunk imádkozni, megtanuljuk elfogadni a segítséget, és megtanuljunk újra Isten felé fordulni. Mert amíg ez hiányzik, addig hiányzik az erősítés, hiányzik a tankolás, hiányzik az a belső erő, ami mozgat bennünket. Enélkül soha nem lehet az ember boldog. Nagyon jó, hogy ezt így elmondtátok, és erről beszélgettünk. Szerintem sokaknak segített ez a mai beszélgetésünk is. Remélem, hogy sokak számára építő jellegű volt ez a mi kis beszélgetésünk. Kérjük, hogy jövő héten is tartsanak velünk, amikor a hét főbűnről is azoknak az erény társairól fogunk beszélgetni. Mindenkinek további kellemes rádiózást kívánok. Köszönöm beszélgető társaimnak ezt a mai beszélgetést. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Az életedben túl nagy az űrzavar, és sötétség borít. Megoldás is problémát akar, és semmi nem segít, de mégse fáradj el, soha-soha ne add fel, így majd átölel. se fáradj el, sorsol ne add fel, fény majd átölel. Sorsa fény, viszont száz karú négy tova száll, mikor eljön a hajnal. Szabad a szíved, és szólhat a szád, és a lelkeden éget egy új dal. Hívd a fény, és eljön hozzá. Engedd hát, hogy a lélek átjárjon. Szakad a kárt, mint az égbe remény, és a fény beteríti az éltünk. Szíved is éved is szállni tanulni, és csak emlék, hogy valaha féltünk. Gyógyulsz már, a tegnap se vár. Sok-sok csalódás, ha a régi élmény most is fogva tart, hiszen úgysem jöhet más, de mégse fáradj el, sorsul ne add fel, a fény majd átölel. Sorsa fény, hisz a száz karú égtova száll, mikor eljön a hajnal. Szabad a szíved, és szólhat a szád, és a lelkeden éket egy új dal. Hívd a fény, és eljön hozzám. Engedd hát, hogy a lélek átjárjon. Szabad a kárt, mint az égbe remény, és a fénybe teríti az éltünk. Szíved is ébred, és szállni tanulunk, és csak emlék, hogy valaha féltünk. Gyógyulsz már, a tegnap se fáj. Lépj tovább, hisz a holnap sem kétséges már. Az atya kimondja az isteni szót, és a fiúra árad a lélek. Ez az a fény, ami életet ad, s ez a mondat, e dalban a lényeg. Énekel, hogy többen hallják, a tiszta fény szívedben hordták. Sorsa fény, hisz a százharú létóba száll, mikor eljön a hajnal. Szabad a szíved, és szólhat a szád, és a lelkeden éket egy új dal. Hívd a fény, és eljön hozzá. Engedd hát, hogy a lélek átjárjon. Szakad a kárt, itt az égbe remény, és a fénybe teríti az éltünk. Szíved is éved, és szállítanul, és csak emlék, hogy valaha féltünk. Gyógyulsz már, a tegnap se fáj. Lépj tovább,
a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.